Minden lesz még? A percből napok lesznek, hetek múlnak, hónapot kitesznek. Futva peregel, rohan az idő, ismét elmúlt még egy esztendő. Futóidőt kérdezik, jön a vég. Embertársam, te mire vársz még? Egymásra következő hetek, múló hetek, múló hónapok. Felettünk tovább tűnik évek, hirdetik Isten kegyelmének. Ez az év elszáll, helyében másik lép. Embertársam, meddig, és mire vársz még? Ismét elmúlt egy esztendő felettünk, a helyébe van, itt van a jövendő, ami elmúlt, az már elfeledve. A jövő még homályba van temetve. Félve kérjük vajon, mintha az év, térj Istenhez, vagy mondd, mire vársz még? Nézd a tűnő isteni kegyelmet, még érzed? Már hány évet engeded? Türelmesen várt reát, hogy megtérsz. Elfogadod Isten nagy szerelmét? Ha nem tennéd, ó, mondd, mire vársz még? Az a Jézus, kit sokszor gyalázol, ott áll búsan füled ajtajánál, zörget, bopogtat, bebocsátást kérve, hogy megmosson a Golgotára hullott vére. Figyelj, lélek, halljad zörgetését, újra tovább várd szemét. Vagy azt várod, még a kegyelmi idő lejár, amíg Jézus búsan tovább megy már, míg részedre nem lesz már kegyelem, míg odaérsz, hol vár rád a gyötrelem, míg bezörget nálad is a halál, jaj lesz néked, ha készen nem talál. Ne várj tovább, ne hallasd idődet, vagy meg bűnöd, Jézus megmentőd. Szólj bűnbánóan, te vártál engemet, elfogadom immár, leszek hű követőd, így fogsz érni boldog új esztendőt.
Ezen az alkalmon is, akár csak a múlt héten egy ünnepi Isten tiszteletet terveztünk, és én át is adom a szót.
Köszönöm szépen, először a gyerekekhez szólnék szokás szerint, hogyha a gyerekek részéről gyertek ide előre, hogyha elég bátrak vagytok és van kedvetek, hogy jobban halljátok a történetet, amit szeretnék elmondani. Előre is elnézést kérek a Bálintól meg az Adéltól, mert ők már ismerik ezt a történetet, de úgy gondolom, hogy ez a mai alkalomhoz talán különösen illik, meg majd amiről szeretnék beszélni. Képzeljétek el, azt lehet, hogy még ti se tudjátok, egyszer voltam én egy cserkész vezetőképző táborba, és ott a fiúkkal, akikkel együtt voltunk, este, lefekvés előtt azt találtuk ki, hogy meséljünk egymásnak esti mesét. Ez nagyon furcsán hangzik, de mivel a cserkész vezetők, ugye a cserkészek kisgyerekekkel vannak egy sátorban, és ott ő is kell esti mesét mondani, hát akkor ez amúgy is így jó volt. És az egyik srác mondta ezt a mesét, és nekem nagyon tetszett. Ez a mese két békáról szólt. Képzeljétek el, ez a két béka egyszer nagyon nagy bajba került, ugyanis ugrándoztak, és beleestek egy nagy csuporba. És ebbe a nagy csuporba, tudjátok mi ez a csupor egyáltalán?
Egy ilyen méz.
Méz? Hát
méz.
Ne. Akár mézes csupor is lehet, de egy ilyen nagy kancsó, egy nagy bögre, hát inkább ilyen nagy kancsó, ilyen cserépkancsó, és ebbe a csuporba tudjátok mi volt?
Tejszín.
Tejszín volt benne, de hát nem egészen a tetejük, csak nem csak így nem színik, csak félig. És hát a békák megpróbáltak kimenni belőle, próbáltak így ugrándozni, akkor ez nem sikerült, mert túl magasan volt a teteje, úgyhogy lebuktak az erre, és akkor gyorsan így felúztak, és úgy kiugrottak, nem sikerült kimenniük. És akkor ugrándoztak, de ez a csupornak a belseje az ilyen nagyon egyenes volt, sima, és nem tudtak kapaszkodni se rajta, nem tudtak kiugrani. Éjszaka volt, és próbáltak, küzdöttek, de sehogy sem ment. És az egyik béka egy idő után azt mondta, hogy én ezt már nem bírom, itt nincsen menekvés, ebből a csoportból mi sohasem fogunk kijutni. Másik mondta, hogy gyere, próbáljuk, csak sikerülni fog. És akkor még próbált egy darabig, de nem sikerült. és akkor megint mondta, hogy hát kész, vége, nincs menekvés, elvesztünk. Gyere, próbáld meg, hagyjál békén, én nem fogom már erőltetni magam, itt már ebből nem tudunk kimenekedni. És elengedte magát, és elsüllyedt a tejszínbe. A másik az nem adta föl, és ugrált, és ugrált, és próbált, és egyre jobban nyomta a lábával a tejszínt, hogy minél magasabbra tudjon ugrani. De csak nem sikerült kijutnia. De ahogy ugrál, és próbálkozik, és nyomja a tejszínt így egyre jobban, mi történt a tejszínnel? Érzi azt, hogy egyre keményebb lesz. Mert a felnőttek tudják, hogy mi történik a tejszínnel, ha nagyon sokat így rázzák, vagy ütik. Tudjátok, hogy hívják ezt?
Köpülés.
Köpülés. És vaj lesz belőle, és hogy érezte, hogy egyre keményedik, kis remény fölcsillan neki, és egyre jobban küzdött, egész addig, amíg a tejszín megkeményedett, vaj lett belőle, és hogy már föl tudott állni a tetejére, és könnyen ki tudott ugrani a csuporból. Na gyerekek, mi ennek a történetnek a tanulsága?
Nem sorsan.
Sorsan fel. Igen, Dani? Te is ezt akartad? Van esetleg más tanulság is? Hát, ha együtt verték volna, gyorsabb lett volna, ez is tény és való. Tudjátok, gyerekek, én nagyon sokat gondolkoztam ezen a történetben, és ahányszor csak gondolkozok rajta, mindig egyre és egyre több tanulság jut eszembe a történet kapcsán. Először nekem is ez jutott eszembe, hogy soha se állt föl, és én most ezzel a tanulsággal is szeretnének elbocsátni benneteket és befejezni a történetet, de gondolkodjatok folyamatosan ezen, hogy milyen tanulságok lehetnek még ennek a két békának a történetében. De mielőtt még helyetekre küldeljétek, melyik békát szeretnétek venni?
Aki kitartó. Aki szívós.
És melyiknek volt nehezebb a dolga?
Aki elengedte magát.
Annak volt nehezebb?
Nem.
Annak volt,
aki kitartó.
Aki kitartó. Igen. És ezt is érzétek meg, hogy ha azok szeretnétek lenni, akik kijutnak a csoportból, akkor nektek is nehezebb dolgot kell csinálni, ki kell tartani. Na, köszönöm szépen, hogy figyeltetek, a helyetekre mehettek, és még gondolkozzatok ezért, hogy hátra eszetekbe jut majd más tanulság is ezzel a történettel kapcsolatban. Mielőtt átadnám a szót a többieknek, szeretném egy pár, nagyon röviddel egy pár igei gondolattal felvezetni. Majdnem azt kérdeztem, hogy tudjátok-e, de hát úgyis tudjátok, hogy miről szól a Mózes 5. könyve. Össze tudnátok foglalni így nagyon röviden, akár több mondat, de hogy miről szól a Mózes 5. könyve?
A törvény summája.
Más? Hát ez a címe, igen, de...
Mi magunk vagyunk felelősek a cselekedeteinkért.
Igen, köszönöm. Mózes hála is benne van. Mi a sztória, úgymond, a Mózes? Aha, tehát úgy is kezdődik, hogy egy Mózes elkezdi mondani, mi történt, és csak visszaemlékezés, vagy van más is benne?
Ígéret.
Ugye hol íródik Mózes 5. könyve, hol vannak?
Ígéret földje kapujában.
Az ígéret földje kapujában, hogy a Jordán előtt van az Istennek a népe, és Mózes tudja, hogy meg fog halni. Tudja, hogy egy új élet fog kezdődni az Izrael népének, hiszen miért kezdődik új élet?
El fogják foglalni a ígéret földjét.
Két dolog is. Egyrészt ugye elkezdődik egy nagyon kemény háborús korszak, ahol nagyon komolyan kell az Istenre hagyatkozni, és el kell foglalni az ígéretnek a földjét. Másrészt tudja azt, hogy meg fog halni, és új vezető lesz, és ez mindig nagyon nehéz. Hiába Józsuét egész életében tanította, azért ez egy nehéz dolog volt elereszteni a népet, egy új vezetőre bízni. Negyed vagy harmad részt pedig, miután vége a háborúnak, ugye mit csinálnak? Letelepednek. Eddig vándoroltak, körbe-körbe hazátlanul, most pedig lesz egy nyugalmi időszak, amikor letelepednek és nyugalmat találnak, és ezt szintén tudja Mózes, hogy nagyon nehéz, amikor az ember nyugalomban van. És ez is egy teljesen más dolog, mint amikor, tessék? Hát igen, szabadok voltak, és most már nyugalom is meg lesz majd nekik. Szóval egy teljesen új dolog következik, és ezért Mózes ezt a nagy vízválasztót, hogy így mondjam, hiszen tényleg ugye ott volt a Jordán is, és különleges módon mentek át, és arra használja föl ezt az időt a halál előtt, hogy visszaemlékezik, és előre tekint. Én sokszor olvastam már végig a Bibliát elétől végéig, és A Mózes második, harmadik, negyedik könyve az elég nehéz olvasmány, biztos olvastátok, és hát szóval egy elég nehéz, de hogyha elolvassátok az ötödik könyvet, az olyan jó, mert úgy summáz a második, harmadik, negyediket, és akkor úgy jó visszatekinteni. És én is úgy gondolom most, hogy hát meg hát mindenki ilyenkor úgy gondolja, hogy új év előtt, az új év kapujában jó dolog visszatekinteni és előre nézni. Viszont most úgy gondoltuk, hogy az lenne jó, hogyha a gyülekezetnek az egyes osztályai mutatnák be azt, hogy milyen volt a 2016 az adott osztályban, és milyen tervek vannak 2017-re. Ez több dolog miatt jó is. Egyrészt azért, hogy aki esetleg kevesebbet tudott az adott osztályról, az most hall róla, és hát ha kedvet kap, segíteni oda, vagy becsatlakozni, vagy bármi olyan dolog elhangzik, ami lelkesíti. Másrészt pedig azért is jó, hogy lássuk azt, hogy bár kicsin gyülekezet vagyunk, de azért elég színes az a terület, ahol be lehet kapcsolódni a munkába. Mert ugyanis az Isten azt várja, hogy mi is kapcsolódjunk be a munkába. Úgyhogy így talán, ahogy így fölvetítjük ezeket a különböző területeket, és látjuk a különböző színeket, hát, ha meglátja azt is az ember, hogy melyik az a szín, ami legjobban illik hozzá, vagy legjobban talán neki tetszik. Illetve közte különböző szolgálatok lesznek, ez is azért, hogy lássuk azt, hogy tényleg milyen sokan vagyunk sokszínűen, és milyen sokféle szolgálatot tudunk tenni, úgyhogy remélem, hogy ez majd mindenkinek inspiráló lesz. Elsőként akkor kezdjük is el, és elsőként akkor Krisztit szeretném szólítani, ő fog beszámolni egy kicsit a tábeáról.
Ugye tudjátok, hogy csak az első fél évről tudok beszámolni, mert a második fél évben már nem jártunk ebbe a gyülekezetbe. De ez is olyan, hát nem is tudom, hogy tegyem meg, mert nem akarlak titeket elkeseríteni. Amit tavaly elkezdtünk és jónak indult a próbálkozásaink, azok idénre már teljesen befulladtak, és akik tavaly jöttek a programokra, azok már nem jöttek. És nem sikerült megtalálni azokat az embereket, akiknek tényleg szükségük lenne a mi segítségünkre. És elgondolkoztam, és kértem a Jóisztent, hogy mutassa meg, hogy ez miért van. És hogy mi lenne a kábának az igazi célja. És hogyha megengeditek, ezt megosztom veletek. Azt tudjátok, hogy a tábea név az ugye honnan származik. Tudjátok? És mi történt ezzel a földjel?
Meghaltam.
Na hát kukadóra sok jó. Tehát, hogy Jópéban pedig volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, mely megmagyarázva Dorkásnak az Ergének mondatik. Ez gazdag volt jó cselekedetekben és aramizsnákban, melyeket osztogatott. Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedett és meghalt. És miután megmosták őt, kiterítették a felházban. Mivel hogy pedig Lidda Jópéhoz közel volt, tanítványok meghalván, hogy Péter ott van, küldjenek két férfiút ő hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. Felkérvén azért Péter elment azokkal, mihelyt odaért, felvezették őt a felházba, és elébe álltak az özvegy asszonyok, mindnyájan sírva és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, amelyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt. Péter pedig mindenkit kiküldén, térve esve imádkozik, és a holtesthez fordulván mondta, Tábita, kelj fel. Azt pedig felnyitott a szemeit, és meglátván Pétert felült. És a kezét nyújtva néki felemelé ült, és beszólítva a szenteket és az özvegyasszonyokat, elejébe állítá őt elevenen. És tudtára lőn az egész Jópénak, és sokan hittek az Úrban. És az elgondolkoztatott, hogy ez a nő nem csak így osztogatott a fölös legőből, hanem ott volt a szíve az embereknél. Hogy saját kezileg csinált azokat a ruhákat, hogy elment és amit meglátott, hogy másnak szüksége van, akár lelki, akár fizikai, azt ő betöltötte saját kezüleg. És akkor, amikor ezt elgondolkoztam, hogy mi képesek vagyunk erre, jó, hiszen eszembe jutott még egy történetet, ami ugyan tavaly előtt történt meg velem, de megtörtént. Méghozzá az volt, hogy voltak nálunk vendégek, a barátaim és azoknak a gyerekei. És a kislányom játszottak Legóval, és a kislányom odaajándékozta nekik az egyik legdrágább legóját, és megengedte nekik, hogy elvigyék nem is egy darabot, hanem többet is, és hát el is vitték, és amikor én ezt megtudtam utólag, hogy mit tett a kislányom, hát persze mit csináltam, szerintetek örültem, hogy milyen jó szívű kislányom van. Nem. Hihetetlenül leszittem, hogy hogy tehetett ilyet, hogy ilyen drága és értékes dolgot oda mert adni a barátainknak. És hát nagyon-nagyon kiabáltam a gyerekkel, és utána nagyon-nagyon elfigyeltem magam, hogy ez a kisgyerek, ő igazán tudja, hogy mi a szeretet, és mi az önzetlenség, és én ennyire nem. És hát nagyon-nagyon-nagyon vívódtam, hogy a tisztenelm ezt most hagynom kéne, el kéne engedni a legót, és nem utána menni, hanem örülni, hogy ilyen jó lelkiek a gyerekeim. És képzeljétek el, imádkoztam, és nem bírtam elengedni, nem tudtam jó szívvel elengedni a legót, hanem állandó feszültség volt bennem, hogy de az a legó. És végül felhívtam a barátaimat, és elmondtam nekik, hogy ne haragudjatok, tudom, hogy én egy önző disznó vagyok, és hogy ez nem nemes tőlem, de lehetne azt, hogy visszaadjátok azt a legót. És a barátaim azt mondta, hogy jaj, persze, természetesen, gyertek el, itt a legó, nem volt, hát az én gyerekeimnek is volt. És hát elmentem a legóért, és visszahoztam a legót. És ezt azért mondom el nektek, mert az, amit itt orkást tett, az, amit itt tábított tett, az nem emberi volt. Nem tudta volna emberileg megcsinálni. Mert mi, amikor kérnek tőlünk, nem tudunk szívből adni mindent adni. A feleslegünkből talán néha tudunk adni, de úgy igazán nem tudjuk meglátni az emberek szükségletét, és nem tudunk igazán adni, és ez nagyon-nagyon szomorú. És mert így nem tudom, hogy nektek van-e vágy a szívetekben, de nekem azért ott van még az a vágy a szívemben, hogy milyen jó lenne egy olyan közösségnek lenni, akik mindent oda tudnak adni egymásért, akik mindent megosztanak egymással, akiknél olyan szeretetben, olyan tökéletes egységben vannak, hogy mindenük közös. És hát nagyon-nagyon voltam keseredve, és tovább imádkoztam, hogy Istenem, akkor mi a megoldás? És az egyetlen megoldás az, hogy belekapaszkodunk az ígéretekbe, mert nem azzal van a baj, hogy illetve nem az az alapprobléma, hogy a mi szívünk önző, hanem az, hogy nem akarjuk beengedni azt a jó Istent, aki mindent odaadott értünk, aki mindent elhagyott értünk, mert félünk attól, hogy esetleg még kimunkálná bennünk is azt, hogy mi is mindent odaadunk. És hogy a jövőre mik a terveim, én azt szeretném kérni tőletek, hogy én nem tudom végezni ezt a munkát, különösen nem egyedül. Nekem szükségem van rátok. Szükségem van olyan társakra, akik bár ugyanolyan önző szívűek, mint én, de van bennük egy vágy, hogy az Isten kimunkálja bennük azt, hogy mindent odaadjanak. És kérlek, hogyha valamelyikőtökben van ilyen vágy, akkor segítsetek nekem, és fogjunk össze, és rendezzünk minden hónapban, gyertek el hozzánk, de tényleg csak azok, akikben ott él ez a vágy, hogy az Isten munkálja ki bennük, hogy mindent odaadjanak. Jöjjünk össze, és beszélgessünk, mert nem tudom, hogy egyébként végezni ezt a munkát.
Nagyon szépen köszönjük. Egyet elfelejtettem előtte mondani, pedig annyira akartam, mert beszéltem előtte másra is, és hogy tudjátok, a Mózes 5. könyve az nem csak arról szól, hogy mindig csak a jót és csak a szépet mondjuk, hanem bizony lehet, hogy amit itt fogunk hallani, az néha talán fájdalmas is lesz, de ez is azért van, hogy tanuljunk és fejlődjünk, hiszen az Isten is azért adja, azért is Mózes azért nézett végig, hogy az ember tudjon tanulni, úgyhogy köszönjük szépen Krisztit, hogy ezt megosztottad velünk. És most pedig mielőtt átadnám a szót a következő osztálynak, előtte egy énekszolgálatot hallgassatok meg.
Let me give you.
pedig hallgassuk meg Bács Erzsébet.
Hát én először is meg szeretném köszönni mindannyiatoknak, hogy engem diakónusnak választottatok. Ebben a gyülekezetben 16 éve, hogy járok, és nagyon sokat gondolkoztam erről a munkáról, amikor már előbb is megválasztották, hogy igazából miből is áll ez a munka, ez a feladat. Ez egy nagyon nehéz, nem egyszerű dolog, de ugyanúgy a Kriszti is előbb már mondta, hogy egyedül nem tudja végezni ezt a munkát, én is úgy érzem, hogy ez lehetetlen, de nem is kell, hogy egyedül végezz ezt a munkát. Mert ebben a gyülekezetben mindenki az Isten indítatása szerint végzi a munkát, amit a Jóisten rábízott. Mert igazából mi kik vagyunk emberek, egyszerű emberek, hogy beosztásokat, vagy igazából terveket fektessünk le. Jó, ezt is meg kell tenni, de a szolgálatról szól az egész diakónia. És ebben én nagyon örülök, hogy ebben a gyülekezetben vezetett el a Jóisten, mert ebben a gyülekezetben rengeteg mindent megtanultam. Soha nem gondoltam volna például azt, hogy szombatiskolát is tudok tanítani. A Jóisten erre is felhasznál. Nem nagy tudású emberek, nem elvi kérdések kellene, hanem igazából a Jóisten a szíveket vizsgálja. És az kell, hogy amit csinálunk, azt valóban szívből csináljuk. Hát így visszatekintve az elmúlt évben, ugye én próbáltam megcsinálni egy beosztást, amennyire ismerem a kedves testvéreimet, azt szerint próbáltam egy beosztást csinálni, itt van a papír is, le van írva, ki fogjuk tűzni, mert volt már olyan megjegyzés, hogy minek, és nem kell kitűzni, ki fogjuk tűzni, hogy mindenki lássa, hogy igazából kiket kellene meglátogatni, kiket kellene diakonizálni. És ugye itt vannak, és ezt meg lehet nézni, és a legfontosabb, amit hoztam a Bibliából, egy igei részt, az Efézus 4.12-16-ot, a diakónia munkájával kapcsolatosan elolvasom nektek. A szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ides tovahány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévejgés ravasságához való családság által, hanem az igazságot követvén, szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Azt hiszem, hogy ezek az igei felhívások mindent elmondanak magukról, és beszélnek ahelyett, hogy én ezt próbálnám kifejteni és elmondani. Tehát mindegyik kedves testvéremnek köszönöm azt a sok munkát, amit végeztek, a misszió munkától, az egész pici gyermekektől elkezdve, az éneklésekig, mindenkinek. És az, hogy voltak nehézségek, és vannak, mert a diakónia munka nagyon nehéz, a jövőbe azt szeretném, ki is tűztem a szombatiskolám végére a dátumot, január 6-án, hogy összegyűjjünk azokkal a testvérekkel, akik be vannak osztva, tehát diakónusoknak, hogy beszélgessünk, hogy igazából tárgyaljunk erről a munkáról, a diakónia munkájáról. És én nagyon szépen megköszönöm a Bácsi Miklósnak, aki ide adta nekem a anyagot erről a diakóniai munkáról, mert ilyen még nem volt az én kezembe, csak a gyülekezeti kézikönyv, amiből én olvasgattam, hogy mi is a diakónia munkája. És ezeket átalvenni, áttanulmányozni együtt, hogy azért ezt egy kicsit megerősítsük és fellendítsük, hogy itt ebben a gyülekezetben és a lelkészünkkel karöltve ezt meg tudjuk tárgyalni, meg tudjuk beszélni, mert egyedül én ezt nem tudom végezni. De ilyen mindenkivel kapcsolatban vagyok, azt elmondhatom, hogy mindenkivel próbálok kapcsolatot tartani, mindenkivel beszélgetek, mindenkivel jó viszonyban vagyok, és úgy gondolom, hogy ez a gyülekezet egy aktív gyülekezet, és mindenki végzi a munkáját tisztességgel és becsülettel.
Gyerekeket kérem, hogy álljanak fel. Tulajdonképpen ez az élet a szombatiskola része, a szombatiskolai beszámoló része. Azért is vetítenénk ki a szöveget.
Minden szombaton, pontosan mikor, 9:05 az óra. Készen vagyok már, mert tudom, hogy rád vár a szombatiskola. Én ott jól érzem magam, sihetek és boldogan, késni sosem akarok, mindig legelső vagyok. Boldogan megyek, szombati iskolámba én. Rossz idő, hó van, nagy meleg sár van, vissza nem tart engemet. Szívem megdobban, megyek már gyorsan, oda hozza szeretet. Mert ott lenni jó dolog, így hát végan indulok, minden szombat reggelén, szombat iskolába én. Boldogan megyek, szombat iskolába én.
Szeretitek annyira a szombatiskolát, ahogy ez az ének szólt?
Igen.
Örülök neki. Timóteushoz írt második level, harmadik fejezetéből olvassunk el a 14-től a 17. versig. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik reád bizattak, tudván, kitől tanultad. És hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hitáltal. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tehát akkor miről is szól a szombatiskola? A helyi, és idézem a gyülekezeti kézikönyvet, a helyi és világszéles missziós tevékenységeket segíti elő, alkalmat nyújt a missziós adományok begyűjtésére, és a Biblia tanulmányozásának egy jelentős alkalma kell, hogy legyen. Ez a cél, hogy mennyi valósult meg ebből a 2016-os évben. Hát tudjuk, hogy vannak mindenütt, vannak itt is, vannak nálunk hiányosságok. Mi volt a célunk? Az volt a célunk, hogy próbáljuk meg egy generációváltást elindítani, tehát ez az év a fiatalokról szólt, egyre több és több fiatalt próbáltunk arra bátorítani, hogy a szombatiskolai munkában, a tanítói munkában is vegyen részt. Elmondhatjuk azt, hogy stabilizálódott a három csoport, hála az Úrnak, és stabilizálódott az is, hogy van mindig elegendő tanító, aki hétről hétre felalja ezt a munkát. A leginkább, amit elmondhatunk, azt, amit ma is tapasztalhattatok, hogy ebben az időszakban igyekeztünk különös hangsúlyt helyezni arra, hogy a szombatiskola is egy nemzetközi tevékenység, egy nemzetközi iskolának vagyunk a része, amelynek célja ugye a nemzetközi, a helyi misszió és a Biblia tanulmányozás, és próbáltuk, hogy kerüljünk be a nemzetközi vérkeringésbe azzal is, hogy időről időre levetítjük azokat a negyedéves missziós történeteket, amit a Világszíves Egyház közread. Én ezzel is szeretnénk erősíteni azt a tudatot, hogy mi attól függetlenül, hogy Budapesten élünk, egy nép vagyunk azzal, aki a Fülöp-szigeteken él, vagy az Egyesült Államokban, vagy éppen Afrikában. Bárhova megyünk, mindenki ugyanazt a szombatiskolát tanulja. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a szombatiskolában célunk volt az, hogy már gyermekségünktől az írásokat tanuljuk és bevéssük, és hogy arra emlékezzünk, ahogy itt Pál apostol is Timóteusnak azt mondja, hogy maradj meg azokban, amiket tanultál. Mert hogyha nem tanulunk, akkor miben maradunk meg? Ha nincs a fejünkben, akkor nem tudjuk, hogy mi az, amit tudunk használni. És azért a szombatiskolának továbbra is az lesz a célja. 2017-es évben igyekszünk még szervezettebbé tenni, most a tanítókra helyezze majd a hangsúly, és arra még a kézikönyv által adott több fajta javaslatra, amit a szombatiskolai misszió munka területén tudnánk még végezni. Engedjétek meg, hogy még felolvassak szintén a kézikönyvből egy részt. A lelki élet, a lelki életet a lelki táplálék tartja fenn. Ha tökéletesíteni akarjuk az életszentséget, váljon szokásunká az áhítatos biblia tanulmányozás és ima. Olyan időben, amikor mindenütt olvasmányok özöne hagyja el a nyomdákat, amikor rádión, televízión, interneten és más modern tömeg és kommunikációs eszközökön keresztül is árad az információ, amikor hangok ezrei érkeznek és le akarják kötni figyelmünket, kötelességünk becsukni a szemünket és fülünket sok dolog előtt, amelyek elménkbe akarnak férkőzni, és Isten könyvének, a könyvek könyvének, az élet könyvének szentelnünk magunkat. Ha megszűnünk a könyv népe lenni, akkor elveszünk, és küldetésünk megbukik. A szombatiskola egyik nagyon fontos, talán a legfontosabb célja, hogy tudatosítsa ez benne, hogy mi a könyv népe vagyunk. És amikor szombatiskolára gyűlünk össze, mindig bátorítjuk a testvéreket arra, hogy az igéből, tehát nem mindig az érzéseinket, a mi gondolataink, hanem az igéből leszűrt tanulságokat mondjuk el. Ha megszűnünk tehát, még egyszer mondom, a könyv népe lenni, akkor elveszünk, és küldetésünk megbukik. Csak akkor remélhetjük, hogy azt az életet éljük, amely el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben, és akkor tudjuk befejezni a munkát, ha imában naponta beszélünk Istennel, és hallgatunk szavára, amely a Bibliából szól hozzánk. Én azt kívánom, hogy a jövő évben még tudatosabban járjunk a szombatiskolára. Azt kívánom, hogy ez a gyermekének ne hagyja el a figyelmünket, hogy mi örömmel jöjjünk, időben jöjjünk, boldogan jöjjünk ezekre az alkalmakra, és tegyük mindannyian hozzá azt, amit hétközben megtanultunk. Mert az, amit Pál apostol még egyszer ismétlem, hogy abban tudunk megmaradni, amiket tanultunk. Azt írja az ige. És azt is tudjuk, hogy gyermekségünktől kinek a hitélete mikor kezdődött. Van, aki még hitben gyermek, még nem olyan régen keresztelkedett, van, aki már felnőtt a hitben, de ezek tesznek bennünket bölcsé az üdvösségre. És nekünk nagy bölcsességünkre van szükségünk, az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való hit által. Amen.
gyülekezetünknek nagyon nagy részét képezik a gyerekek. 27 darab gyerek van, csak itt káposztás megrend. És nem hallod, jó, hangosan már rendben. 24 gyermek van itt. Sőt, hogyha Peti is rendszeresen ide fog járni, akkor 25. Tehát 21 gyermekünk van, és úgy gondolom, hogy a Jóisten nagyon is a szívünkre helyezte azt, hogy a gyerekekkel foglalkozzunk, és hadd kezdjem rögtön két igével, mégpedig amit Jézus mondott a gyermekekről, hogy bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. És egy kis plusztat még ehhez a Márk evangéliumából ugyanez az ige. Aki nem úgy fogadja Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be abba. És úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, amit nekünk a gyermekeinknek át kellene adni. Hogy mi is be tudjuk mutatni azt, hogy úgy tudjuk fogadni az Isten országát, mint a gyermeket. Ugyanolyan hittel, ugyanolyan bizalommal, ugyanúgy tudunk velük foglalkozni, ahogy Jézus foglalkozott ezekkel a kisgyermekekkel, ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal a törődéssel. És higgyétek meg, hogy az, hogy a gyermekeink mivé válnak és milyenek lesznek, az tőlünk függ. Mert egyszerűen félelmetes módon a tükörképeink. És ugyanazt teszik, amit mi tettünk, és amit elrontunk, valószínűleg ők is el fogják mondani. Tehát ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos a gyermekekkel való törődés, és nem csak azoknak kell a gyermekekkel törődni, akik a szülők. Hanem én úgy gondolom, hogy ezt az egész gyülekezetnek meg kell tenni. Egytől egyig mindannyiunknak nagyon komolyan oda kell figyelni, és egy általános igazság, hogy úgy a gyerekekre, mint az ifjúságra, mint az idősekre. Tehát úgy gondolom, hogy akkor fog hatékonyan működni a gyermekmunka is, hogyha mindannyian szívünket, lelkünket oda tesszük, és azt cselekedjük, amit Jézus is cselekedett, és olyanok leszünk, mint a gyermekek, és akkor tudunk majd a gyermekek nyelvén is beszélni. És ehhez nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy a gyerekek egyre többet legyenek együtt. Egyre többet foglalkozzunk velük. Én tudom, hogy még nagyon-nagyon sok hiányosság van ebben a munkában, de úgy gondolom, ha mindannyian oda tesszük a szívünket, ez egyre jobb lesz. És ha a gyerekeink is érezni fogják ezt, hogy mennyire szeretjük őket, és mennyire törődni szeretnénk velük, akkor ők is változni fognak. És ehhez jó néhány újítást is szeretnénk megtenni. Sokkal nagyobb figyelmet szeretnénk az igékre, az aranyszövegekre fordítani. Sőt, esetleg ki is tudnánk rakni ezt egy táblára, hogy a gyermekek állandóan ismételni tudják. Egyre többet szeretnénk, hogyha szolgálnának, és ehhez nagyon szépen kérném a szülőket, hogy ennek az ideje 9:30-tól 10-ig lenne, tehát, hogyha 4:11-re érkeznek, akkor már sajnos nem fogunk tudni közösen is, hogy mondjam, megtanulni olyan dolgokat, amikkel az ő kis szívüket is úgy hálára tudjuk készíteni. Ugyanakkor szeretnénk azt is, hogyha egyre többet lenne együtt az a sok szülő és a gyermek, úgyhogy rendszeresen szeretnénk családi napokat tartani. Például vasárnaponként, vagy ahogy van. És ezt nem feltétlenül itt a gyülekezetben szeretnénk, hanem olyan jó lenne, hogy amikor a kerakba jártam, akkor rengeteg szülőköre volt, és mindig más szülő tartotta. Mindig máshova mentünk el. És teljesen mindegy, hogy kinek nagy háza volt, kinek kis lakása. Valahogy a gyermekeknek ez egy igazi élmény volt, amikor együtt voltak, és az én gyerekeim azóta is emlegetik, hogy anyu, azok voltak a legszebb idők, amikor tele volt a lakásunk, és alig féltünk, de olyan jól éreztük magunkat együtt. És ahhoz, hogy ez a gyülekezet is egy igazi, egységes, együtt munkálkodó, szívvel, lélekkel a Jóisten munkáját végző gyülekezet legyen, azt hiszem, hogy ez is hozzátartozik a dologhoz. Rengeteg programot szeretnénk csinálni, többek között tudjátok, hogy van egy Biblia múzeum. Szeretnénk jövőre elvinni a gyerekeket és megnézni ezt a Biblia múzeumot. És hát ugye továbbra is itt vannak a nyári táborok. Ki az, aki szeretne újra jönni 2017-ben nyári táborra? Akkor már most mondom, hogy április 25-től, igen, július 25-től 30-áig lesz Bozsmán. Úgyhogy és nagyon szeretnénk új helyszínt találni, hogy amikor csak a gyülekezet kis közössége, gyermekközösség, ugye ez egy altábor lesz, csak úgy hétvégére elmennék egy-egy közeli helyre. Majd Bázsony egy kicsit messze van, de hát ha tudunk találni majd valami közeli helyeket, ahova egyszerűen hétvége kell leruccanunk, jó? Egy ilyen két alkalmat jó lenne ezt is megszervezni. Úgyhogy ezek a terveink, és nagyon remélem, hogy a Jóisten segít, és teljes szívvel, lélekkel mellé tudunk majd állni, hogy egy igazi, Jóistenbe hívő, és vele járó generációt tudjuk segíteni felnövekedni.
Az én napom Jézus sötét éjszakán,
gondolom, hogy a Jóisten nagyon megáldott minket ebben az évben, és biztos vagyok benne, hogy jövőre ugyanez lesz. Egyszerűen mind a három gyülekezetünk pozitív mérleget mutat. Tehát megszűnt az, hogy valamelyik is tartozással rendelkezzen, most már mindannyian nagyon szépen állunk. Én nem szeretnék számokat mondani, elhoztam minden számot, úgyhogy aki kíváncsi rá, itt vannak a számok is, úgyhogy megnézhetitek. Én azért szeretnék nagyon hálát adni, mert olyan sok helyről támogattak minket. Részben ugye a gyülekezeten belül is nagyon-nagyon sok támogatást kaptunk. Azért azt elmondom, hogy 2 millió fölött van a három gyülekezet álladéka, tehát 2,7 millió. Tehát nagy... hatalmas kincsel rendelkezünk. Ráadásul folyamatosan jönnek a támogatások. Tehát az önkormányzattól kezdve az államnak a titoktatói támogatása, ugye a DET-től, amit kapunk támogatásokat. Ezek mind jönnek a gyülekezetbe, és rengeteg programot tudnánk megvalósítani ezeknek a segítségével. És szeretnélek bátorítani benneteket arra, hogy ezeket, a pénzeket értelmesen költsük el. Egyre több evangelizáció legyen, egyre több olyan program, amit megvalósíthatunk. Például az, hogy most meg tudtuk valósítani ezt az egyhetes nyári tábort, ami volt a gyermekeknek, ezt gyakorlatilag szinte teljes egészében az önkormányzat finanszírozta. Tehát merjünk gondolni nagyokat, mert én biztos vagyok abban, hogy amit mi elképzelünk, és a Jóisten szerinti, arra ő meg fogja adni a pénzügyi eszközöket is, és nem lesz semmiben hiányunk. És tehát mondom, minden itt van, gyertek, ha kíváncsiak vagytok, megmutatok mindent, jó? Nem könnyeli. Csak egyetlen egy igét szeretnék végül, Ézsaiás 26.3-at, hogy kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízunk. És azt hiszem, hogy ha a jó Istenben bízunk, akkor nincs akadály előttünk.
Én két osztálynak a beszámolóját szeretném nektek bemutatni egy prezentációban. Ez a két osztály pedig a média és az ifjúsági osztály. Majd meg fogjátok érteni, hogy miért vontuk össze ezt a kettőt, és hogyan kapcsolódnak össze. A média osztállyal kezdeném. 2016-ban már egy kész honlappal indult el a média osztályunk, és örömmel hirdetem, hogy a honlapunk azóta is folyamatosan napra kész. Aki még nem látta volna, így néz ki a honlapunk az interneten. Evangelium.hu néven bárki megtalálhatja, és kérem is, hogyha aki még esetleg eddig nem nézte, vagy nem tudta, vagy nem mondta el azoknak, akik egyébként szoktak internetezni, akkor ezt tegye meg. Itt ugyanis minden információ fönt van, ami a gyülekezetünkkel kapcsolatos. Az összes programot föltesszük, és visszamenőleg az összes igehirdetést meghallgathatjátok rajta. Több mint 90 igehirdetés van már a honlapon, és ezek így néznek egyébként ki. Tehát van egy cím, hozzá egy igehely, az, hogy mikor és hol hangzott el, milyen témákat érintett, és ezt le is lehet tölteni, illetve meg is lehet hallgatni az interneten. Egy másik fontos terület, és ez talán itt kapcsolódunk leginkább a fiatalokhoz, az a Facebook oldala a gyülekezetnek, mert hogy ilyen is van, és ez is gyakorlatilag már több mint egy éve működik. Én a mostani e-heti statisztikát hoztam el nektek. Az elmúlt héten 276-an nézték meg az elmúlt héten az oldalunkat, és 32 aktív felhasználó volt ebből. Tehát ez azt jelenti, akkor rosszul mondtam, bocsánat a számot, tehát 32-en nézték meg, és 276 bejegyzést néztek végig az oldalon. Összesen 154 kedvelésünk van, ezt like-nak hívják idegen nyelven, ami egy nagyon szép szám ahhoz képest, amióta elindult ez az oldal. És nagyon érdekes, én ezt is megnéztem az elmúlt egy évben, hogy a legsikeresebb nem fizetett bejegyzésünk Szigeti Jenő április 9-i igehirdetése volt. Képzeljétek el, 2261-en nézték meg ezt a bejegyzést a Facebook oldalunkon, ami szerintem egy óriási szám és egy hatalmas rekordnak számít. Hogyha úgy valakik tisztában vele, hogy körülbelül hány adventista aktív a Facebookon, akkor tudja, hogy ez a szám olyan körülbelül 1000-1200 körül mozog. Tehát ez azt jelenti, hogy még az aktív adventistákon felül 1000 ember kattintott ide, ha minden adventista benne volt ebben a számban. Természetesen a Facebookot lehet használni hirdetésekre is, ezt mi el is kezdtük most decemberben egyébként, és 2 hirdetést tettünk fel. Az egyik hirdetésünk az a csoki készítés volt, az első hirdetésünk. Ezzel 3947 embert értünk el, összesen 37-en kattintottak rá érdeklődőként erre az eseményre. A másik ilyen eseményünk az pedig a Öltöztest ünnepi hangulatba otthona című programunk volt. Ez 4046 embert ért el, és 57-en kattintottak rá kíváncsiságból megnézni, hogy mi ez a program. Szeretnénk ezt a jövőben is majd folytatni, és erre el van különítve egy keret, ahol ezeket a hirdetéseket meg fogjuk tenni. Én most ide nem hoztam, de értelemszerűen ez nem csak erre a gyülekezetre vonatkozik, hanem az Édenbölgye gyülekezetre is, és náluk is volt hasonló fizetett hirdetésünk, ami sikeres volt. Viszont, hogy lássátok, hogy ez nem egy egyszemélyes munka, mert amiket eddig láttatok, azt nagyjából én csináltam. A média osztályunkhoz 2 nagyon-nagyon fontos személy még nagyon-nagyon sokat hozzátett ebben az évben, és én szeretném őket külön kiemelni, és az ő munkájukat megköszönni. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy kire gondolok. Az első a Zoli bácsi. Mert hogyha ő ezeket az ige hirdetéseket nem rögzíteni minden alkalommal, és nem osztaná meg velünk, akkor egy se lenne fönt a honlapon sem, és a Facebook oldalon sem. Ő olyan hűséggel végzi ezt a munkát, hogy minden alkalommal fölveszi, és már aznap este körbeküldi a gyülekezetnek, hogy aki sürgősen még egyszer meg akarja hallgatni, vagy esetleg nem volt itt és nem hallotta, az meg tudja ezt tenni. A másik pedig az Ilike, ugyanis a médiához hozzátartozik az is, hogy ti minden héten kaptok egy bulletint. És ez az ő érdeme, ez az ő munkája, ezt ő csinálja szívvel, lélekkel, csapatban természetesen, de ő fogja össze ezt a munkát, és ezúttal is szeretném neki ezt megköszönni. Hozzátartozik a gyülekezeti életünkhez, és nagyon-nagyon fontos, hogy erről is megemlékezzünk. És akkor áttérve az ifjúsági osztálynak a beszámolójára, egy igét szeretnék nektek felolvasni. Timóteushoz írt első levél 4. fejezetéből, a 9-12. verseket olvasom. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hiszen ezért fáradozunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket és tanítsd. Senki megnevessen a te ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tiszta életben. Én azt gondolom, hogy ennél szebb mottója nem is lehet a gyülekezeti munkánknak, mint hogy nagyon-nagyon odafigyeljünk a fiataloknak. A fiatalok ugyanis azok, akik aztán a jól elvégzett gyermekmunka eredményeként a gyülekezetben megfordulnak és járnak. És az ifjúsági munka célja az az, hogy ezeket a fiatalokat megfogjuk, és itt tartjuk a gyülekezetben, hogy ők is majd tagjai lehessenek ennek a közösségnek. Az ifjúsági osztály beszámolójának az első és legfontosabb ténye az az, hogy összesen 8 aktivitásunk volt az elmúlt évben. És rögtön elnézést kérek az első aktivitás bemutatásakor, hiszen ezt a gyülekezet nem biztos, hogy úgy tekinti, hogy ez a gyülekezetünknek a ifjúsági munkája volt, de én szeretném elmondani, hogy igen, ez nagyon-nagyon szorosan hozzá kapcsolódott, és ez nem volt más, mint az FJK. Nem tudom, hogy erről mennyire tudtok és hallottatok. Volt egy programunk 2016. január 27 és 31 között, amit a mi gyülekezetünknek az ifjúsága 100%-ban végzett, és ezen idén több mint 800 ember vett részt. Egy pár képet is hoztam hozzá, hogy lássátok a gyerekeket, meg azt a rengeteg embert, aki részt vett ezen az alkalmon, nem tudom, hogy mennyire látszik. messziről, de szívesen a képeket megosztom bárkivel. A másik nagyon-nagyon fontos ifjúsági élethez kapcsolódó tevékenység az ifjúsági ünnepélyek. 2016-ban kettő volt ebből. A két hagyományos nagy keresztény ünnepet ifjúsági ünnepélyekkel tettük emlékezetessé. Nem tudom, hogy erre mennyire emlékeztek, de én most már felelevenítem. Az első az Juditnak a nevéhez volt köthető. Húsvétkor ugyanis ő szervezte meg ezt az alkalmat. Hoztam is róla egy képet, ha valaki nem emlékezne rá, akkor emlékezzen, nagyon-nagyon jó alkalom volt. Karácsonyi alkalomra arra biztos, hogy emlékeztem, az egy hete volt. De ha valaki esetleg nem emlékez, arról is hoztam egy képet. Ez is egy nagyon-nagyon szép és nagyon áldott alkalom volt, én úgy gondolom. Ezen túlmenően a gyülekezetünkben 4 ifjúsági szombatnapot tartottunk, amelyre új fiatalok is érkeztek hozzá, olyan emberek, akiket még a gyülekezet nem ismert eddig. Az első április 30-án volt Bánhidi Tamással, ezt meg is hirdettük természetesen, elég széles körben, és Tamás itt is volt, nálunk biztos, hogy emlékeztek rá, ha látjátok a képet. Sokak örömére sok új fiatal jött erre az alkalommal a gyülekezetünkbe. Néhány képet hoztam emlékeztetőül a fiatalokról. A második alkalmunk az május 21-én volt, Varga Dani jött el hozzánk, akit mindenki ismer, nagyon jó, de azért hoztam egy képet, ha valaki esetleg nem ismerné. A harmadik alkalmunk október 22-én volt. Ez is egy nagyon emlékezetes ifinap volt, a reformáció volt a témája, és erre is nagyon sok fiatal jött el. Erre is hoztam egy-két képet, valaki esetleg nem emlékezne ezekre a fiatalokra. Igyekeztünk egy új szokást bevezetni, hogy a ifjúsági napokon ebéd után elmegyünk közösen sétálni a közeli erdőbe. Erről is hoztam egy fényképet, mert biztos, hogy vagyok benne, hogy a gyülekezet tagjai, főleg az idősebbek erről nem láttak még képet, ha csak a Facebookon megnézték. És hoztam egy képet, amin saját magam szereplek, éppen egy teatrális jelenetben, ez is ezen a napon készült. És a negyedik ifjú napunk, az pedig most decemberben volt, Csizmadia Robival, ugye ő volt az országos ifjúsági vezetőnk, illetve még a mai napig az, mert holnaptól már más lesz. És ismét sok új arcot ismerhettünk meg. Ezúttal, ami nekem nagyon nagy álmom volt, hogy legyen egy nagy ifjúsági szombatiskola, és ezt sikerült is megvalósítani, hogy az ifjúságnak hagyományosan a kicsi szobában van a szombatiskolája, de nem fértünk volna oda be, és ezért Robival átköltöztünk az étkezőbe, és ott volt a szombatiskola megtartva a fiataloknak. Erről is hoztam két képet. Lássátok, hogy tényleg sok fiatal volt ott. A téma a személyes bizonságtétel volt Jézusról, ezt is természetesen meghirdettük, és ezért is voltak annyi új arc itt, mert hogy a hirdetésre eljöttek többen. Ha valaki nem emlékezne a Robira, akkor róla is tettem be egy képet. És a hagyományos erdei sétánk is megvalósult, ott is láthatjátok a fiatalokat nagy örömmel, illetve utána még itt lekaptam őket a ház előtt is, egy fotó erejéig. És legutoljára hagytam azt, amire a legbüszkébb vagyok, és ez pedig az ifjúsági hétvégén volt, mert hogy ilyenünk is volt, valaki nem tudna róla, ezt is meghirdettük, és erre is nagyon sok fiatal eljött, és hát vannak azért közös halmazok az itteni alkalom és az ottani között, de én azért nagyon szeretném, hogyha még, akik oda eljöttek, de ide nem jöttek, nem majd eljönnének, egy-kettő van csak, mert több fiatal nem maradt. Ez szeptember 9-től 11-ig volt Nagyvázsonyban. Pénteket délután érkeztünk, egy ilyen vacsoraszerűséggel kezdtünk, és utána volt egy áhítatunk, erről is olyan képet csináltam, ami abszolút nem az áhítatról szólt, hanem a fiatalokról. Utána szombaton nagyon emlékezetes programjaink voltak. Korcsoportonként volt bibliakör, majd utána közös istentisztelet, Itt is, hogyha látjátok, azért elég sok fiatal volt, akik ezen részt vettek. Majd délután elmentünk egy közös sétára a forráshoz, és utána volt egy önismereti játék. Ezt is a Danko Feri tartotta, fényképeket hozott, és mindenki ki kellett választani egy képet, és az alapján egy kicsit megismerni a saját magát, még mi is őket. És a este pedig egy tábortűzzel zártunk, amit az Ozu vezetett, és ez is nagyon jól sikerült, nagyon élvezték a fiatalok. Majd az utolsó nap volt egy kis rövid záróhájítat és egy közös játék, ezt is az Ozónak köszönhetjük. És hát mik a terveink? Szeretnénk ezt folytatni. 2017-ben is szeretnénk nagyon sok vidámságot és hasonló áldott alkalmakat a fiataloknak, és két ilyen vidám képet hoztam még a étkezésekről, ahol nagyon vidáman voltak a fiatalok, meg a másik étkezésről itt is mosolyognak, nevetnek, jól érzik magukat. Ezt szeretnénk. Tehát azt szeretnénk, hogyha a fiatalok jönnének a gyülekezetünkben, jól éreznék magukat, megkapnák azt a lelki táplálékot is, amire szükség van ahhoz, hogy aztán véglegesen itt is maradjanak, és a gyülekezeti aktív tagjai lehessenek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen a beszámolókat, köszönöm szépen a szolgálatokat. Én úgy gondolom, hogy egy elég színes délelőttünk volt, és elég sok mindent tudtunk meg, és hallottunk meg a gyülekezetről, hogy milyen sok tehetséges szolgálattevő van itt, és milyen sok munka folyik. És két rövid gondolattal szeretném lezárni a délelőttöt. Miből, mit is idéztem még az elején? Melyik könyvet? Az 5. Mózes, igen, Mózes 5. könyvét, és abból szeretnék két rövid verset felolvasni. Az egyik a 11. fejezet első két verse. Itt azt mondja Mózes, hogy szeresd azért az Urat, a te Istenedet, tartsd meg az ő megtartani valóit, rendeléseit, végzéseit és parancsolatait minden időben. És tudjátok meg ma, mert nem a ti fiaitokkal szólok, akik nem tudják és nem látták, az Úrnak a ti Isteneteknek fenyítését, nagyságát, erős kezét és kiütött karját. Itt minden, ami elhangzott, az ugye ennek a gyülekezetnek a része, és hogy Mózes is itt azt mondja, hogy nem a ti fiaitokkal szól, akik ezt nem tudják, hanem hozzátok szól ez, akik ti tudjátok, részesei vagytok, és részesei lehettek, hogy minden, ahogy itt mondja, hogy fenyítés, nagyságot, erős kezet és kiütött kart, hogy mindent, amit esetleg fenyítésként kapunk, vagy nehézségként, vagy örömként, azt az nekünk szól, és a mi épülésünkre van. És még egy utolsó gondolat, itt, hogyha talán egy kicsit vannak, akik félnek a jövőtől egy picit, hogy mit fog hozni, vagy hogy milyen feladatok várnak ránk, vagy nem tudjuk ezt egyedül végezni, vagy mi az, amit az Isten vajon ránk bíz, és nekünk szeretne adni. Mózes azt mondja a 9. fejezet első verseitől, halljad Izrael, te álltál még ma a Jordánon, hogy bemenvén örökségű bírjad náladnál nagyobb és erősebb népeket, nagy és az égig megerősített városokat. Nagy és szálas népet Anákfélyt, akikről magad is tudod, és magad is hallottad. Kicsoda állhat meg Anákfélj előtt? Hogyha mi is itt állunk az új évnek a végén és az új év előtt, mint ott a Jordánnál, és talán félünk az Anákfélytől, akik várnak ránk 2017-ben, mert nem tudjuk, mit hazajövő, akkor ezt mondja Mózes, tudd meg azért a mai napon, hogy az Úr, a te Istened az, aki átmegy előtted. Én ezzel a gondolattal szeretném zárni itt ezt a délelőttet, hogy mindannyian tudjuk, hogy a 2015-es évben is az Isten lesz az, aki előttünk megy, és aki hordoz az ő karján bennünket. Amen. Istenünk, kegyelmes édesatyánk, hálásan megköszönjük neked, hogy te velünk voltál és megőriztél bennünket azon az egész éven. Köszönjük azt, hogy adtál te tapasztalatokat nekünk, köszönjük, hogy adtál feladatokat, amiket betölthettünk, és köszönjük, hogy adtál nekünk próbákat és tanításokat. Arra kérünk, te segíts, hogy tudjunk tanulni a múltból, és hogy bátran tudjunk előrelépni a jövőbe. Segíts, hogy ne féljünk attól, ami vár ránk, és azoktól a feladatoktól, amiket te ránk bízol, hanem azokat mind örömmel és jó szívvel tudjuk betölteni. Add azt, hogy mindannyian égő szövét neked lehessünk a következő évben is. A te fiad nevében kértük. Amen.
Yeah, I'll show you.
nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressünk. A békességnek Isten pedig, aki kihozta a halálba a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által mi Urunkat Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát. Azt munkálván ti bennetek, ami kedves előtte Jézus Krisztus által, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen.